kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Eloltották a tüzet a MOL Dunai finomítójának üzemében, tájékoztatta a társaság a távirat irodát. A termelés fokozatosan újraindul, Magyarország üzemanyag ellátása biztosított, tartalmazza a közlemény. Magyarország üzemanyag ellátása biztosított azt követően is, hogy tűz ütött ki a MOL Dunai finomítójában Szászhalombattán. Jelentette ki a MOL Magyarország szóvivője sajtótájékoztatón Budapesten. Hozzátette, a katasztrófa védelem nem mért az egészségügyi határértéket túllépő értéket a térség levegőjében. Bakos Piroska felidézte, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a MOL Dunai finomítójának desztilláló üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. Pulai Krisztián, a MOL csoport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy nem találtak arra utaló nyomot, ami szerint bármiféle külső behatás közrejátszott volna a tűz kialakulásában. Továbbá semmilyen összefüggés nincs a romániai olajfinomítóban történt robbanás, illetve a Dunai finomítóban bekövetkezett tűzeset között. Könnyen lehet, hogy az október 23-ai minden idők legnagyobb létszámú békemenete lesz, mondta a Fidesz parlamenti frakció vezetője a Harcosok órája című online műsorban. Kocsis Máté ezt a Tisza párt elnökére utalva azzal indokolta, hogy Magyar Péter semmilyen értelmezhető perspektívát nem mutat a magyarok számára. Ugyanakkor az elmúlt másfél évben olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, olyan mocskos és tiszteletlen közbeszédet honosított meg, amely megmozdította a polgári tábort. Magyar Péter a gyűlölet nagykövete, ebből nem következik semmi, ami jó lenne az országnak, és a polgári tábor a gyűlölet ellen az ország jövője érdekében a minket körülvevő háborús helyzet miatt nagyon nagy tömegben fog megjelenni a békemeneten, vetítette előre. A mesterséges intelligencia már sok helyen megjelenik az okos tankönyvekben, mondta a belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára egy szakmai konferencián Budapesten. Maruzsa Zoltán úgy fogalmazott, a látszólag mozdulatlan felszín alatt intenzíven zajlanak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések a köznevelésben. Az államtitkár alapvető kérdésnek nevezte, hogy mit bízhatunk rá a mesterséges intelligenciára és mit nem. A legkényesebb kérdés az, hogy a gyermekek nevelését rá lehet-e bízni, emelte ki. Csak akkor lehet erős nemzet, ha erős családok vannak benne. Ezért a kormány 2010 óta családbarát fordulatot indított el, és jelenleg is történelmi változások vannak folyamatban, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten. Koncz Zsófia a Családbarát Fenntarthatóság című kiadványt bemutató sajtótájékoztatón kiemelte. 2010-ben a kormány egy teljes családbarát fordulatot indított el. Valóban hisszük azt, hogy csak akkor lehet erős nemzet, hogyha erős családok vannak benne, fogalmazott az államtitkár. Felidézte, hogy a 2010 utáni intézkedések során a család mint érték napirendre került. Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz. Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó és most a legújabb őrület a nyugdíjak megadóztatása. Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak, majd egyszer. Degresszió, progresszió, agresszió. Szerintünk meg nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják, fogalmazott Orbán Viktor, kijelentette. A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon, ha az energiaárakat féken tartjuk, és akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük, hangsúlyozta bejegyzésében a kormányfő. Végül az időjárásról. Sok lesz felettünk a felhő, amelyben már nagyobb szakadozások is lehetnek. Kevés helyen gyenge eső, zápor előfordulhat. A délkeleti-keleti szél nagyrészt mérséklődik, de az Észak-Dunántúlon még helyenként élénk maradhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 16 és 21 fok között várható, azonban az északi középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Gulyás Zsolt, Encsi plébános mesél a kurzió Magyarország elterjedéséről, hatásáról.
1989-ben Iskaszentgyörgyön volt az első kurziló, a Budapest Egyházmegyében telepedett meg először, majd utána jött az Egri Egyházmegyébe, tehát 1994-ben kezdődött el egyházmegyei szinten a kurziló. A Gájernő atya és az Ágfai Antal atyák voltak azok, akik az első kurzilókat tartották. És hát azóta úgy folyamatosan működik, kisebb-nagyobb megszakítással, illetve a 30 év, az már több mint egy generáció. Az idők jelei megváltoztak, egészen más volt a helyzet akkor, mint most, és azt is mondhatom, hogy a problémák is másak most, mint ami mondjuk 30 évvel ezelőtt volt. Igen, tehát ugye 1989 ez a rendszerváltás körül van. Itt Magyarországon a közösség élet eléggé le volt nyomva, tehát nem lehetett ugye államügyi, egyházügyi hivatal ellenőrizte azokat a papokat, külön büntette, megfigyelés alatt tartotta, akik közösségeket szerveztek. És ugye állami hitoktatás egyáltalán nem volt, de mondjuk voltak azok a jó szándékú emberek, 30 évvel ezelőtt, akik mondjuk most ilyen 70-80 évesek, akkor mondjuk 40 évesek voltak, de voltak vallásos szüleik, nagyszüleik, tehát valamit kaptak odahaza, az oktatási rendszerben semmit, és volt egy nagy hiány, egy nagy vágyakozás. Tehát a rendszerváltás után, amikor az egyház úgy igazán szabaddá lett, lehetőségek nyíltak, és sok emberben ott volt az a jellegű vágy, hogy a Jóisten még jobban megismerni, közelebb kerülni, rendezni az életünket, és akkor jöttek Magyarországra haza azok a szerzetesek, akik a szerzetesek szétosztatása után elmentek Magyarországról. A verbitáktól ilyen volt a Gályernő atya, a jezsuitáktól is többen, de aki a Kuzlóban megjelent, a Bőti Tamás atya. És ők nagy hívvel, nagy odaadással jöttek, tehát ugye hallottam a Gályernő atyának egy riportját, amelyben arról nyilatkozott, hogy Magyarország missziós terület, és hogy a kurziló jó missziós módszer lehet, hogy evangelizáljunk, na de hogyan? És ugye ő Dél-Amerikában szolgált, a dél-amerikai kultúrkör erősen hatott rá, persze ugyanúgy, mint olyan, ugye Spanyolországból indult ki a mozgalom, de ezt a szellemiséget próbálta vinni. Mégis van egy kis különbség abban, amikor a Bőti Tamás atya Kanadából jött haza, és Kanadából hozta a kurzilót. Tehát két kultúrkörből jöttek, egészen más helyzetből. Mi itt az Egri Egyház megyében, ugyan, ahogyan említettem, Gályernő atya kezdte az Ágfay Antallal, de utána seregi érsek úr a Takács Alajos atyát bízta meg. Mert ugye a kurziló mozgalom úgy kezdődik el, hogy a főpásztornak az engedélyét kérjük, és ahol a főpásztor azt mondja, hogy igen, engedélyezi, akkor elindul a kurziló. És így a seregi érsek úr a Takács Alajos atyát bízta meg, aki a Bőti Tamás atyával volt így kapcsolatban is. Utána már 94-ben emlékszem, már akkor ők a második, vagy az első kurzilókat már ők vették, és a Budapesti Egyházmegyéből jöttek segíteni munkatársak. Tehát visszatérve, hogy 30 évvel ezelőtt más volt a helyzet. Tehát az emberekben volt egyfajta nyitottság, egyfajta éhség rendezni dolgokat, mélyülni, tehát ami elmaradt, ami kimaradt az életünkből, mert nem lehetett. És a három nap, a kurzilónak a három napja egy jó lehetőség arra, hogy a Jóistent még jobban megismerjük, illetve hogy élményszerűen, tehát a kereszténység lényegét éljük meg, illetve a kereszténység lényegét szeretnénk átadni ebben a három napban. És ugye Mallorcáról indult el a kurzuló a spanyol polgárháború után, amikor az egyházat lefejezik, több száz püspököt, több ezer papot, szerzetes kivégeznek, tehát az egyház vezetését teljes egészében ellehetetlenítik, és Szent Jakab sírjához induló zarándokokat készítették föl, illetve csoportvezetőket képeztek ki. Valójában ez egy egyhetes képzés volt, és valójában ebből alakult ki a kurziló, ez három napban sűrűsödött össze, ettől kellően intenzív mondjuk a kurzilónak az első három napja. De ott is az, ami, tehát az eredeti cél az volt, hogy hívek minél öntudatosabban éljék meg a keresztény mi voltukat, minél jobban megtapasztalják az Isten szeretetét, és hogy ez az Isten szeretete mozgat és sarkal bennünket arra, hogy a világban az Úr Jézus minél jobban meg tudjuk jeleníteni. Na, tehát ez volt körülbelül 30 évvel ezelőtt, most viszont megint más a helyzet, még egyszer mondom, több mint egy generáció elmúlt, most már az egyház szabad, de megint egy olyan világban vagyunk, ami talán akkor, amikor Szent Második János pápa beszélt az Istentől elszakadt kultúráról, meg a halál kultúrájáról, azt még a 90-es évek elején nem értettük. Azt viszont most már ilyen eléggé húsba vágó, illetve hogyha mondok ilyen szót, hogy mesterséges intelligencia, akkor a világunk egészen más problémákkal küzd, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Tehát engem itt ugye a mostani párizsi olimpia kapcsán ugye egészen megdöbbentett egy cikk, ami a transhumanizmus koráról beszél, ami számomra is teljesen új volt. Transhumanizmusnak a legnagyobb akadálya a természet. Ugye arról szól, hogy az embernek a természetébe, akár az emberi szervezetbe hogyan lehet beépíteni a mesterséges intelligenciát, és hogy ez ilyen egészen elképesztő dolog, de az életünknek minden területére kihat. Tehát mondjuk egy egyszerű példa, 30 évvel ezelőtt nem telefonálhattunk, elmentünk a kúzióra, 3 napra elvonultunk. Manapság meg mindenki megy a saját mobiltelefonjával, senkinek nem mondhatjuk, hogy tegye el, vagy ne telefonálj, kérhetjük, de mindenki úgy is úgy tesz, ahogyan szeretni. Na, röviden így ennyit, más a helyzet. Én azt gondolom, még amitől a mostani helyzet nehezebb, mint 30 évvel ezelőtt, hogy egyfajta vallásos analfabetizmust vélek felfedezni egy negatív sztereotípiával. Tehát az elmúlt rendszernek az oktatási rendszeréről ki kell jelentenünk azt, hogy a kommunizmus az egy istentelen rendszer volt, és az oktatásnak is bizonyos részeit ezt áthatották. Például a történelem oktatásban, amikor beszéltek, hogy sötét középkor, hogy az egyháza fejlődésnek a gátja, ez nagyon sok emberben ilyen általános módon elterjedt. Vagy ha valaki pedagógus pályára készült 1990 előtt, addig még ő nem vizsgázott le a marxista-ateista filozófiából, ő nem lehetett pedagógus. És hány pedagógus szenvedett attól, hogy ott a saját egyház, főleg vidéken, saját egyházközségében nem gyakorolhatta a hitét, hanem ment máshová. Tehát egy ilyen kettősség volt, és a manapság azt látom, hogy van egy ilyen vallásos közömbösség, tehát hogy nem érdekel különösebben az, hogy az Isten engem szeret, vagy az életünknek milyen húsba vágó kérdései vannak. Ma is vannak kérdések, csak valahogy ezek a korunknak a különböző aspektusai eltompítják azokat a fontos kérdéseket, amelyek 2000 évvel, meg 5000 évvel is, meg hogyha előre megyünk a jövőbe, ugyanúgy kérdések lesznek. És a leghúsba vágó kérdés az, hogy mitől félik, mi az, ami az életmenet megnehezíti. És akkor eljutunk 2 dologhoz, a halálhoz, és eljutunk a bűnhöz. És olyan korban élünk, miközben a halál kultúráját éljük, hogy a halált tagadjuk, és ugyanígy a bűnt is tagadjuk, mint hogyha ha nem lenne. És ugye nyilván itt van az Úr Jézus, pedig pont ebben a 2 dologban akar választ adni számunkra. Szóval az embereket kimozdítani abból a jó világból, tehát hogy most a gyakorlati materializmust élünk meg, ami azt jelenti, hogy el vagyok a magam világában. Tehát ezek a kütyük, a korunk eszközei teljes egészében el tudnak szilítani, és én jól vagyok. Ne szóljanak bele az én életembe. Ne mondják meg, hogy nekem ez így pont jó. És akkor eljutunk ahhoz a tapasztalathoz, hogy addig még 30 évvel ezelőtt, amikor indult egy kurziló, akkor egy éve 4 kurziló is volt, sőt Miskolcon indítottak el. Mert voltak jelentkezők, volt egyfajta hív, amivel hívták az embereket is. Tényleg de jó, jaj de jó, szeretném megismerni. Manapság pedig egy ilyen visszafogottság van, persze mi is változunk, meg alakulunk, de hogy nehéz megszólítani úgy embert, nem is megszólítani, elhívni valakit 3 napra, hogy ő tapasztaljon meg olyan valamit, amit utána más lesz az látásmódja, más lesz az életfelfogása, hogy találkozik az élő kereszténységgel. És vannak, akik ezeket visszariad ettől a dologtól, hogy ja, hát itt lehet, hogy az életem meg fog változni, mert lehet, hogy látom azokat a kurzusoknak, akiknek az életem más lett. És hogy én ezt akarom, nem akarom. De azt hiszem, nem csak a kurzusúval van így, hanem majdnem minden lelkiségi mozgalomnál, hogy nehéz megtalálni azokat az elkötelezett keresztényeket, akik szívből, lélekből, az Isten fizetséggel, lelkülettel teszi a dolgát. Tehát, hogy az Isten szeretete mozgat, és semmit nem várok azért a dologért, amit én örömmel teszek Istenért. Korábban úgy volt, hogy valaki házas hétvége, és akkor ő azon az úton van. Valaki kurzilus, csak azon az úton van. Valaki a Szent Élek szemináriumban van, csak azon. Valaki a Mécsbe tartozik, csak azon van. Van, aki az Emmanuel közösség, és az. Az érthető, hogy mindenki egy közösségbe köteleződjön el. Csak mondjuk, aki részt vesz a Szent Élek szeminárium, azt mondja, hogy hát a kurziló mást ad. Részt veszek a kurzilón is. A házas hétvége mást kap, mint amit a kurzilón kapok. Erre mondom, hogy összeérnek, tehát az egyik lelkiségi mozgalom megismeri, mert mindegyik ad, mindegyik jó dolog, de bizonyos dolgokat másképpen közelít meg. Tehát addig mondjuk még egy házas hétvége valójában a párnak a kapcsolatára irányul, és hogy ők ketten hogyan tudják űrűzni és hordozni az Isten szeretetét, addig a kurziló jobban az egyénre koncentrál, hogy én és az Isten. Persze nyilván annak van egy hatása, hogy a házasságomra is hat, amit a kurzilóban én megtanulok, vagy megtapasztaltam. Tehát itt értem az, hogy összeérnek, és bizonyos szinten majdnem minden lelkiségi mozgalomban ugyanazokkal a nehézségekkel küzdünk. De ugyanakkor meg azt látom, hogy addig még 30 évvel ezelőtt úgy lassan jöttek be ilyen láthatatlan szembenállások, megfogalmazottak, hogy én ez vagyok, mi ezek vagyunk. Manapság ez eltűnt, és azt látjuk, az elkötelezett embereket látjuk, és azokat a gyümölcsöket, amit egy-egy lelkiségi mozgalom ad. Sok út van Krisztushoz, sokféle módszer, sokféle, nem lehet mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, mert mindegyiket, hogyha a Szentlélek mozgat, akkor mindegyiknek megvannak a gyümölcsei, és mindegyik jó. Azt is ki kell mondani, nem mindenkinek való a kurziló, miközben ad, de itt jön az a körültekintés az előkurzilóba, hogy kiket hívunk meg. Ha csak egyszerűen arra gondolok, hogy azért a kurziló mondjuk a 3 nap eléggé intenzív, egyfajta fizikai erőnlétet is, meg szellemi erőnlétet is kíván. Rám, mint kispap, nagy hatással volt a Bőti Tamás atya. Egyébként csakunkra, tehát a kurzilósoknak, főleg amikor elején találkozunk, csak hogy körülbelül érthető legyen. Tehát ő, mint jezsuita szerzetes, akkor aki ilyen 60 év körül jött haza Magyarországról, törte a magyart, kereste a szavakat, de hogy mi kispapok számára fontosak voltunk. Eljött az egri szemináriummal, beszélt a Szent Ignácié imamódról, a szemlélődésről, és ő több turnusba kispapokat hívott meg, Füzérre jártunk lelki gyakorlatra. Én is 2-szer voltam. Volt 1 hónapos is, meg 2 hetes. És én 2 hetes Szent Ignáci lelki gyakorlatra hívott bennünket. Tehát számomra a Tamás megnyerő volt. Elnézést, nem szeretnék senkit se bántani, de 18 évesen, vagy nem tudom, 21-nehány évesen, vagy 20 év körül, amikor egy számomra nagy tekintet jelentő pap, és áldásul még szerzetes, tehát egy nagy tudású szerzetes, egy világlátott szerzetesről van szó, és amikor ő azt mondta, hogy de tegezzetek, nyilván azért, mert ő egy másfajta kultúrkörből is jött. De nekem ez annyira megtisztelő volt, és ahogyan ő foglalkozott velünk, és akkor elmentünk Füzérre, ott voltunk nem 6-an, 8-an, 10-en, ott vezetett bennünket, tehát az életéből 2 hetet velünk töltött, és természetesen ez nagy hatással volt ránk, hogy fiatal papnövendékekért, szerzetesekért ő mit tett? Vitt bennünket, szóval egy nagyon emberi, közvetlen kapcsolatot értünk meg vele, és ő, amit hozott Magyarországra, azt vinni akarta a papotnak. Nagyon sok papot meglátogatott. Tanúja voltam, tapasztaltam azt, amikor egy plébániára bementünk, és beszélt a kurzilóról, a házas hétvégéről, és hívta a plébánosokat, hogy nézzék meg, hogy mi ez. Tehát itt úgy mozgatott is, éreztük azt a lendületet, azt a tüzet, amit ő hozott, és ő szerette volna, hogyha mi is, mint kispapok, nem csak a Szent Ignác imamódot, hanem ezeket a lelkiségi mozgalmakat is megismernénk. Ugye a házas hétvégére akkor még nem hívhatott, mert ugye ahhoz az kell, hogy valakit felszentenek, és legalább 5 évig kell szolgálnia, vagy szerzetes közösségben lenni, hogy valaki mondjuk a házas hétvégével részt vehessen. De a kurzilóban lehet hívni, és akkor így hívott meg, és nagyon sokszor hívott bennünket, és én is visszagondolok, hogy nehezen álltam neki, hogy akkor elmegyek, de hát ugye külön van férfi kurziló, női kurziló, és kicsit így felülírta a dolgot, mert akkor volt időm, amikor női kurziló volt Pécsett. És ez 1994 nyarán volt ez az első pécsi női kurziló. Én voltam kispapa, többiek már papok voltak, de 5-en voltunk szerzetesek, papok, meg én, mint kispap. És így ismerkedtem meg a kurzilóval, még egyszer mondom, hogy egészen más egyházmegyébe, Pécsett, amit ott megtapasztaltam, ott az volt az a rádöbbenés, hogy Krisztus ugye nem csak a papoknak és a szerzeteseknek fontos, hogy vannak elkötelezett világiak, akik életüket adják, életüket teljes egészében áthatja a krisztusi szeretet, hogy itt vagyunk, ahogyan velünk a kurzilóban foglalkoznak, ahogyan tanúságot tesznek az életükről, az Isten iránti szeretetükről, küzdelmeikről. Szóval ez úgy nagyon ilyen felemelő is volt, egyrészt rádöbbenésre arra, hogy ja hát tényleg nem csak a papok vannak az egyházban, hanem a világiak is, és a világiaknak ugyanúgy fontos ez. És volt egy olyan jellegű tapasztalat is, vagy élmény, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát, hogy mi papok, a világiakkal kell, hogy összefogjunk, és hogy így igazán a szép, mert ugye a kurzulóban van két pap, meg vannak civilek, akik jelen vannak, és a kurzuló üzenetét, illetve Krisztus üzenetét akarják nekünk átadni. Tehát ez volt a nagy élmény, és volt bennünk egy olyan jellegű készlet, és emlékszem, amikor az volt a cél, hogy én, mint kispap, megismerjem ezt a módszert. Tehát, hogy tudjam, hogy mi a kurzuló, és én ezzel a szándékkal mentem, hogy igen, ez egy módszer, de szeretném megismerni, hogy milyen is ez. És valójában, amikor hazajöttünk, akkor érdekes, hát Isten nyugtassa a szegény Nemoda Zolit, két évvel járt alattunk, és együtt kezdtük a szemináriumban, mint kispapok a kurzilót. És akkor ott elkezdtünk kis csoportozni. Tehát a szemináriumban, civilekkel, amikor elkezdődött a kurziló, hogy kis csoportban baráti közösséget próbáljunk alakítani. És akkor így ment tovább, és valójában ugye a kurziló az úgy végigkísérte a papi életemet, és mint módszer azt láttam, hogy egy olyan módszer, ami Krisztushoz vezeti az embereket. És ahogyan mondtam, nem mindenkinek való, de jó módszer, tehát hogy amikor láttam azt, hogy itt életek változnak meg, hogy az ember lelkében megy végbe, azt pontosan nem tudjuk. De mondjuk tudom, hogy a nagybátyám életében ugyan nem lett olyan értelemben kurzilista, hogy most ő kis csoportot alkotott volna utána, de hogy az egész szemlélete megváltozott, az egész Isten kapcsolata megújult, az igen, és ez a kurzilónak köszönhető, illetve azoknak a tanúságtevőknek, akik együtt volt és együtt élte meg a három napot. Nekem mint módszer, tehát mint papot is, meg mint keresztényt is az mozgat, hogy a Krisztus örömhírét hogyan tudjuk továbbadni. Ez, ami adott a közösség, hogy ez egy jó módszer arra vonatkozólag, hogy ténylegesen hogyan lehet valakit felébreszteni az alvó keresztény állapotából. Vagy valaki, aki mondjuk egészen távol van az Istentől, és hogyan tapasztal meg olyan dolgot, amit már senki nem beszél az ő életéből.
Pío, 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 pío.
Kedves hallgatóink, Gulyás Zsolt Encsi plébánost hallották.
Eljött le a földre, ide költözött Isten. Hátra hagyta minden kincsét, csak hogy köztünk éljen. Egy mennyei küldött, akit régóta vártak, de mégsem ismerték fel, vele kegyetlenül bántak el. Sose volt benne bűn, ami bűneink hordta, ami ítéletünk lett, én neki vállalt sorsa.
Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Csukás István Mirmóra Kandúr című mesének 5. részét halljátok, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
Cincin a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének. A szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide-oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni. Csak úgy patyogtak a könnyei. A kis csocsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörölte a szemét, és hüppögve válaszolt.
Eltévedtem.
bujócskát játszottunk, és én jól el akartam bújni.
S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kiscsöcsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón.
Ez csak mérmúr lehet, gondolta.
És megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varrókosár mögé. Ekkora már kinyílt az ajtó, s mérmúr jött be rajta szimatolva.
Szervusz, mérmúr, mit csinálsz?
Próbált társalogni vele a kiscsacsi, hogy elterelje a figyelmét.
Szaglászok, a nyomok erre vezetnek, mondta mérmúr, és nagyon harciasnak látszott.
Hát milyen nyomok? Kérdezte a kiscsacsi.
Egér nyomok, válaszolta mérmúr.
Á, mondta a kiscsacsi, tévedsz te. Biztosan tévedsz. Ám mérmúr nem válaszolt rá semmit. Veszélyesen közeledett a varrókosárhoz. A kis csacsi nagyon izgatott lett. Nem tudta, hogyan beszélje le mérmúrt az egérvadászatról.
Valamit ki kellene találni,
hajtogatta magában, de nem jutott eszébe semmi. Szemével megkereste a kisegeret, inteni akart neki, hogy fusson el, de a kisegérnek esze ágában sem volt elfutni. Hirtelen mozdulattal kikapta a gyűszűt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamutgombolyakból, és kiugrott mérmúr elé. Mérmúr rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt. A kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtűt. Szólalt meg végre mérmúr.
Erre jártam. Örvendek a szerencsének.
Mondta vékony hangon a kisegér. Nevetgélt mérmúr, s óvatosan hátralépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s mérmúr orrát célozgatta a kötőtűvel.
Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, mondta mérmúr. Még megkarcolod vele az orramat.
Nagyon nevetséges volt mérmúr, ahogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sombolygott. A kiscsöcsi megsajnálta, és közbeszólt. Még nem is mondtad, hogy mi a neved?
Cincin a nevem, mondta a kisegér. A macskák réme,
tette hozzá. No, gondolta magában a kiscsöcsi. Túlzásba viszette ezt a hősiességet. Egy nagyszájú kisegér vagy, ez az igazság.
Lát csak.
S a kiscsöcsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet. Cincin rémülten eldobta a kötőtűt, és a varrókosár mögé szaladt.
Gyere elő, te buta, mondta neki a kiscsacsi. Ne félj, csak én gyávogtabb.
Mérmúr zavartan köhécselt.
Na, gyere, mondta aztán. Nem bánt senki, csak játszottunk, de te nem érted a tréfát.
A kiscsacsi rámosolygott mérmúrra. Mégiscsak derék kandúr ez a mérmúr, gondolta magában. Nem akarta bántani az egeret. Csak játszott. Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája.
De hogyan találok én haza?
Jó, csak ne bőgj, mondta a kiscsacsi. Majd mérmúr hazavisz. Ugye, mérmúr? Morgott mérmúr. A kiscsacsi ránézett.
Jó van, ülj a hátamra,
mondta barátságosan mérmúr. Cincin elbúcsúzott a kiscsacsitól, felkapaszkodott mérmúr hátára, s elmentek. A kiscsacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog. Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött, elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.
Ma este Csukás István Mérmúr a kandúr című mesének 5. részével búcsúzunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak.
Vége van a nyárnak, szelek járnak, nagy bánata van, cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árnak sehol sem tud venni.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában. A Szent Mise bevezető részeinek átelmélkedése a keresztvetés, a köszöntés, a bűnbánat, az Uram irgalmaz, és ünnepi alkalmakkor a dicsőség, ezeknek az átelmélkedése után a kollekta, a könyörgés következik. Az egyház könyörög az Úrhoz. Ennek a könyörgésnek egy rövid történetét foglalja össze Tarjányi Zoltán a Misekalausz című könyvében. Ezt a könyvet már többször idéztük, és fogjuk is még a Szent Miséről szóló elmélkedés során. Az elnevezés, honnan ered, milyen liturgia történeti összefüggései vannak. Azt mondja a professzor úr, hogy a kollekta a könyörgés kifejezést először a gall liturgia használta, precem kolligere, imát összegyűjteni jelszóval. Ám az a szokás, amit ezen elnevezéssel illettek, Rómához kötődik. A 4.-5. században a római hívek kedvelt hagyománya volt, hogy a nevezetes templomok egyikének ünnepén egy közeli istentiszteleti helyen gyülekeztek, Ecclesia Collecta, s onnan körmenetben vonultak az ünnep helyére, az úgynevezett stációs templomba, s ott mutatták be a szentmisét. Megjegyzem, hogy amikor kint élhettem, tanulhattam Rómában, a germanikumnak a ott tanuló pap növendékeknek is volt egy hasonló hagyománya, tehát a 20.-21. században is megvan ez a hagyomány, hogy úgynevezett stációs templomokat keresnek föl. Visszatérünk a jegyzethez. Útközben jó párszor fölhangzott a boruljunk térdre felszólítás, majd a hívők térden, csendben imádkoztak. Végül pedig a pap, mint egy összegyűjtve a nép imáját, fennhangon Isten elé tárt egy könyörgést, egy kollektát. Végül a pap, vagy a diákónus, felszólította a jelenlevőket, álljatok föl, s tovább vonultak a kijelölt templom felé. Tulajdonképpen ez a hagyomány maradt meg nagypénteken a liturgiában, olyankor nincs szentmise, a passió eléneklése után, ahogyan a professzor úr mondja, szó szerint idézem, mint egy leszüreteljük Krisztus kínszenvedésének és halálának, azaz szeretet áldozatának gyümölcseit, s a pap könyörögjünk felkiáltása után rövid csöndet tart. Majd mindnyájunk nevében imádkozik az Isten hívőkért, a keresztényekért, a jóindulatú igazságkeresőkért, a szenvedőkért, az elhunytakért, az egyház vezetőiért. 10 könyörgés van itt előírva, bár a egyes esetekben a szükség miatt lehet ennél kevesebbet is mondani. Itt is megvan az a lehetőség, bár nem mindenki ér vele, hogy boruljunk térdre, imára szólítja a pap vagy az egyik segédkezője a jelenlevő híveket, és itt is elhangzik álljatok föl, kezdetű felszólítás. Visszatérve a jegyzethez, Nagyszent Leó pápától Nagyszent Gergely pápáig tartott meghatározott kereteken belül, de szabad szövegezésű imádságok a kollektáknak a virágkora. Szent Leó gyűjteménye két mise kollektát is tartott. Az első és a második szentírási részlet felolvasása előtt. Nagy Szent Gergely gyűjteményében már csak egyetlen egy szerepel, mégpedig azon a helyen, ahol a szentmisében ma is van a könyörgés, vagyis az ige liturgia előtt, a dicsőség után. A második vatikáni zsinati reform, liturgikus reform ezt az egyet ismeri. Maga a szöveg szinte mindig az atyához szól, legritkább esetben Krisztushoz. Mint már hangoztattuk, ez a misében az első saját személyes megszólalásunk. Eddigi imáink kötöttek voltak. A bűnbánati imádság, az Uram irgalmaz, a dicsőség, amelyeknél az volt a lényeg, hogy minél többször elmondjuk ezeket, annál mélyebben azonosulunk velük a szívünkben. Az Uram irgalmaznak az ismétlése ezt a célt szolgálja. A könyörgésben, a kollektában pedig, mint egy rátekintünk Krisztus megváltói művére, és megfogalmazzuk annak egy-egy elemi következményét. Tehát a gyűjtő ima kérés formájában fogalmazza meg az aktuális ünnep vezér gondolatát. Érdemes megjegyezni, hogy egy kicsivel másféle fölfogása van Dobszai tanár úrnak a Szent Mise magyarázatában. Nem ellenkezik a két megfogalmazás, de mégis különbözik egymástól. Azt mondja a tanár úr, hogy bár a pap felszólít minket arra, hogy könyörögjünk, mégis egyedül mondja a kollekta szövegét, és mi egy ammennel csatlakozunk hozzá. Visszatérve Tarjányi professzor úrnak a jegyzetéhez, a változó szöveg, változó tartalom mindig meghatározott keretre épül. A formája mindig kötött, hangsúlyozza a professzor úr. Kezdődik egy megszólítással. Általában mindenható Istenünk, Atyánk, majd következik kérésünk motívuma. Miért is érezzük feljogosítva magunkat a kérésre? Mit tett értünk a megváltó? Megjegyzem, hogy Dobszai tanár úr azt hangsúlyozza, hogy a kollekta mindig az üdvösségről szól, mindig az üdvösségnek a lényegét határozza meg. Így ír erről, a kollekta az üdvösségről szóló, annak kéréseit, kérdéseit, valamelyik oldalról megvilágító imádság. Nem az élet sokféle ügyes-bajos dolgáról szól, nem arról a sokféleségről, amiben az evangéliumi Márta fáradozott, hanem arról az egyetlen szükségesről, amelyet Mária hallgatott az Úr lábainál. Nem arról a sokról szól, ami majd hozzáadatik nekünk, hanem arról az Isten országáról, amit Krisztus szerint elsősorban kell keresnünk. Majd visszatérünk még erre a gondolatra, hogyha nem ebben az előadásban, elmélkedésben, akkor a következőben. A harmadik egység tehát a kérés tartalmazza, a negyedik kérés pedig a befejezése, mint egy a zárlata a kollektának, a könyörgésnek. Mindig Krisztus által a Szentlélekben terjesszük valamit az Atyához. Ezzel jelezzük, hogy egyrészt nem egyedül állunk az Atya elé, hanem Krisztussal együtt. Ő egyszerre a mi Urunk és a te fiad, azaz valóságos ember, és valóságos Isten. S ahogyan az Atya mindent a Fiú által adott nekünk a Szentlélekben, ez a struktúrája, szerkezete a Szent Háromság ember felé való közeledésének, a visszafelé is ugyanez az út használatos, így jutunk el az Atyához. A kollekta a könyörgés zárlatának tételeit az újszövetségi apostoli irodalomból egyértelműen meg lehet alapozni. 1. Timóteus levél, 2. fejezet, 5. verse: Jézus Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között. Zsidókhoz írt levél, 11. fejezet, 2. vers: aki él. Jelenések könyve, 17. fejezet, 14. verse: aki uralkodik, mégpedig a Szentlélekkel egységben. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd, még mindig egy kicsit a könyörgésről elmélkedve a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és